lehetségek. Grossmit Péter műsora.
Jó estét kívánok! Ez a karácsony előtti utolsó felfedezettekről szóló adás. A tehetségekben Grossmit Pétert hallják, velem szemben pedig itt a virtuális térben a számítógép képernyőjén egy ifjú hölgy, Horváth Magyar Aletta, aki fiatal kora ellenére, vagy éppen azért már több tudományos publikációban társszerző vagy társtettes. Mindjárt meghallgatjuk, hogy miben. Jó estét, Aletta!
Jó estét kívánok!
Szóval mi az a tudományterület, amiben működik?
Én elektrofiziológus vagyok, de egészen pontosan a neurobiológia területén dolgozom jelenleg, és elméleti orvostudományokkal foglalkozom.
Mi az, hogy elektrofiziológia? Ha már itt tartunk, csapjunk a sűrűjébe.
Az elektrofiziológia azt jelenti, hogy aki idegtudós, az vagy neurobiológus, ő az agyat sokféleképpen vizsgálhatja, vagy bármit, amit az idegrendszer szabályoz. Ez lehet, hogy valaki viselkedéskutató, lehet valaki anatómus, és lehet elektrofiziológus valaki. Az elektrofiziológus azt jelenti, hogy én az idegsejtek ugye egymással elektromos árammal kommunikálnak, és ezt a idegsejtek közötti a szinapszisokban végbe menő elektromos áramot vezetem el különféle módszerekkel, ez lehet in vitro, in vivo, vagy épp ex vivo. Lényeg az, hogy egy bármiféle extracelleres elektródával, egy elektróddal, vagy akár egy csavarral, ami képes vezetni az áramot, én elvezetem az agyi aktivitást, majd ezeken később elemzéseket végzek.
Én emlékszem rá, hogy még egyetemista koromban az ELTE-n, az összehasonlító élettani tanszéken egészen ijesztő dolgokat láttam, hogy macskák voltak, akiknek a fejére volt építve egy konnektor. És ezért a macskákat időnként hozzá tudták kapcsolni ennek a konnektornak a segítségével egy műszerhez. Hát ez számomra valami önmértékben riasztó volt, ezt most is így csinálják?
Remélem, Déteri tanár úr látta. Én az élettanon kezdtem a pályafutásomat. Igen, ezt most is így csinálják, igazából csak kicsit kiforrottan. Már régen csak csavarokat ültettek be, ezzel voltak képesek a kéregnek, a felső rétegi serkető sejtjének az aktivitását, úgyhogy EEG-t elvezetni, és ugye ezt rákötik egy olyan csatlakozóval, ami átfordítja a jelet és bevezeti ugye a számítógép. Ugye régen oszcilloszkóppal vizsgáltak, de igazából a mai napig ez így történik, csak professzionálisabb és jobb eszközökkel.
És ezt mindezt hol csinálja?
Én a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben dolgozom jelenleg, ez a KOKI, ez a Magyar Idegtudománynak úgynevezett fellegvára. Szerencsére sikerült ide bekerülni, vagy hát a főnököm átköltözött nemrég ide, a laborunk áthelyezte a székhelyét, mi a Természettudományi Kutatóközpontban voltunk előtte, és most, ahogy említettem, a KOKI-ban kutatunk.
KOKI-nak nagyon nagy múltja van az egy kutatásban.
Igen.
Olyan nevek jellemzik tényleg, mint Vizier Szilveszter vagy Fajn Tamás.
Igen.
Az ott folyó kutatásokat. És látom azt, hogy ugye itt meg is említettem már, hogy már publikációk is őrzik a nevét, ami hát ugye nagyon fontos dolog, mert a tudósnak a munkáját annak alapján ítélik meg, hogy mit publikál, és ezt hányan idézik utána.
Igen.
Volt az a régi, én Amerikában olvastam egyszer egy ilyen megjegyzést, hogy bármilyen kémiai anyag akkor tekinthető biológiailag aktívnak, hogyha egy egérbe fecskendezik, és ebből egy tudományos publikáció lesz. Ez egy kis eltúlozva a dolog, persze. Na de hogyan lesz valaki neurobiológus, elektrofiziológus? Tehát nem hiszem azt, hogy amikor általános iskolában a barátaival játszott, és megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel, akkor azt mondta, hogy neurobiológus szeretnék lenni.
Hát nem igazán terveztem, én egy teljesen másik pályára készültem, és még általános iskolában úgy is pallérozott a tanárom, hogy én teljesen másik pályára készültem, de aztán gimnáziumban igazából mindegyik tantárgyat szerettem, én nagyon szerettem tanulni, viszont a kémia és a biológia kötött le legjobban, és ahogy egyre komolyabb szinten tanultam a biológiáról, úgy egyre jobban érdekelt, hogy miért működik így a szervezetünk, mitől vagyunk mi, és hogy lehet az, hogy ami a koponyánkon belül van, az a ragacsos valami, az képes megmondani, hogy kik vagyunk, mit gondolunk, mit teszünk, és egy ilyen szervezetet irányít, és maga az is lenyűgözött, hogy lehet az, hogy két félsejtből lesz egy ekkora kifejlett lény, és hogy ez mennyire lenyűgözően programozott és kivitelezett, és ezért is érdekelt egyre jobban a biológia. Utána az egyetemen pedig igazából egyáltalán nem kötött le a növénytan, sem az ökológia, de az idegtudomány, ahogy elkezdtem a humánagyról tanulni, az teljesen szerelem volt, és én meg akartam ezt érteni és tanulni, és azóta is ezen vagyok, hogy ezt értsem, és még mai napig tanulok.
Annak idején, most a hallgatók előtt nem titok, hogy én különféle tippeket kapok arra, hogy kikkel csináljak itt interjút, és az egyik tipp sorozat az volt, hogy néhány évvel ezelőtt a Nők a Tudományban Egyesület egy Brainstar nevű pályázatban kérdezett ki néhány embert arról, hogy mit csinálnak, mit szeretnek csinálni, merre vezet az útjuk, és így tovább. És akkor a feltett kérdésekben például megkérdezték azt, hogy mit tart az eddigi legnagyobb felfedezésnek, és akkor azt válaszolt, hogy ez a elektromosságot. Miért?
Hát részben azért is, mert hogy én az elektromosságot vezettem el az agyból. A mellette pedig az, hogy szerintem minden, ami a nagy korunk felfedezése lehet, az nem jöhetett volna létre elektromos áram nélkül. Maga a világítás ugye is, tehát nem lehetne este hosszú távú vagy nagy erőteljes fényünk csak gyertyákkal. Ott van a fény, akkor az autók működéséhez elektromosság kell, a kommunikációhoz elektromosság kell. Szinte minden, ami körbevesz minket, az nem működik elektromosság nélkül. Például, hogyha elmegy az áram, és áramszünet van a lakásba, teljesen leblokkolok, hisz nekünk nem működik a sütő, nem működik a főzőlap, nem tudom használni semmilyen elektromos eszközömet, a telefonunk lemerül, tehát, hogy áram nélkül nem tudok dolgozni, és ha visszatekintünk az emberi kornak, vagy a fejlődésre, vagy az iparfejlődésre, ugye az egyik a gőz volt, ami ugye nagy hajtóerő volt, a másik pedig maga ugye a villanymotoroknak a megjelenése.
Igen, az elektromosság tényleg olyasmi, ami annyira fonja körül az életünket, hogy enélkül most már elképzelhetetlen bármi. Tehát én gyerekkoromban még egy olyan kis faluba jártam nyaralni, ahol nem volt villany. Egyáltalán. Tehát ott az elektromosságot két dolog képviselte, a zseblámpa, amit a zseblámpa lemmel lehetett működtetni, és a nagymamámnak a telepes rádiója, ami egy ilyen szintén zseblámpa elemszerű dolog volt, csak sokkal nagyobb, egy ilyen A4-es méretű doboz volt, ami tele volt egyénként elemeken, abba kellett bedugni két drótot, két banándugót, az működtette a rádiót. Ennyi volt az elektromosság, különben petrolomlámpával világítottunk, és amikor megjelentek az első villanykörték a faluban, hát akkor mindenki teljesen oda volt tőle, hogy minden gyufa és büdös és egyéb nélkül lehet fényt is csinálni. Igen, most időnként azért eszembe jut persze, hogyha most hirtelen kikapcsolnák a villanyt, akkor meg is fagyhatnánk, mert hogy hiába fűtök gázzal, ezt a meleg vizet, amit a gázbojler termel, azt egy kis szivattyú keringeti a radiátorban, de minden. Na és szóval ez messzire vezetne. Szóval az elektromosságnál tartottunk meg attól, hogy az agy elektromos jeleket produkál, és ezeket ki lehet vezetni. De milyen következtetéseket lehet levonni egy kis áramlökésből, ami átmegy az egyik sejtből a másikba, meg milyen picik ezek az áramok?
Hát ezek milliamperes és mikroamperes változások. Igazából, hogyha egy sejt közötti kommunikációról beszélünk, az egy sejt aktivitást vizsgáljuk, nyilván amikor, vagy hát amikor vezetek el az agyi aktivitást, akkor tudok nagyon nagy léptékben vizsgálódni, és nagyon kis léptékben. A nagy lépték az, hogy én a lokális mező potenciált vezetem el, ami igazából egy sima, az ember egy csavart jó mélyre becsavar az agyba, akkor már azzal.
Jó, ez elég borzasztóan hangzott, de mondja tovább.
Mai napig végeznek ilyeneket, hogyha nézünk egy tudományos cikket, ami egy EEG, felszíni EEG elvezetés, az nem történik máshogy, mint hogy sok kicsi 2-3 mm-es csavarokat belecsavarnak a koponyán keresztül az agyba, és egy nagyon picit hozzáér az agyfelszínhez, és így már a felszíni rétegekben végbe menő áramváltozásokat lehet detektálni. Van erre lehetőség, ami igazából nátrium-kálium áramoknak a forrását egyik irányból a másikba, ugye elnyelődését, a sink source-t lehet vele mérni, hisz ahol a sejt ugye a membrán egyik oldalán áram keletkezik, az befolyik a sejtbe, és ugye ott pedig ugye feldúsulás történik. Aztán ha ebből tovább megyünk, akkor a sok sejt aktivitást is lehet vizsgálni, ahol igazából a sejteknek az együttes viselkedését tudjuk detektálni, és ha ezt még mélyebbre megyünk, akkor az egy sejt aktivitást tudjuk vizsgálni. Én csak in vivo kísérleteket csinálok, ami azt jelenti, hogy én nem szeletekből mérek, nem agyszeletekből, hanem én élő állatból mérek, és ez legyen altatott, vagy épp szabadon mozgó.
Milyen következtetéseket lehet ebből levonni? Hát lát egy műszeren, lát egy jelet, ami elmozdul, és azt mondja, hogy itt átfolyt az egyik sejtből a másikba 3 mikroampernyi áram.
Ez nagyon nehéz. Hát igazából a úgynevezett mintavételezési frekvenciával dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 20.000 herccel mintavételezünk. Ez azért történik ez, hogy elég nagy tartományt lefedjünk, illetve egy időablakban ilyen sok, tehát egy nagy felbontásban dolgozok egy időablakban, tehát hogy a sejt aktivitás, maga az akciós potenciál, az nagyon szépen kivehető legyen és detektálható, illetve ugye a kábeleknek, a bemenő ellenállásait nekem sorra le kell küzdenem, és ezen az elvezetett jelen, ahogy mondom, hogy ez egy 0-tól 20.000 Hz-ig terjedő frekvenciasáv igazából, ezen különböző sávszűréseket tudunk végezni, hiszen a különböző aktivitásoknak különböző frekvenciával történnek, így egy 300 és 5000 vagy 500 és 3000 kimit használ, közötti sávszűrésre igazából már ledetektáljuk ezeket a hálózati zajokat, ki tudjuk dobálni, az 50 Hz-es hálózati zaj megszűnik, ezzel az EEG-t is, az EEG komponenst is kidobjuk, és tényleg ezt a sok sejt aktivitás és az egy sejt aktivitásnak ebbe a frekvenciasávban detektálható jelét, és azt nézem, hogy mondjuk a sejtnek van egy alapaktivitása, hogy egy időegység alatt mennyit tüzel önmagában, és hogyha én vírusokkal dolgozom, mi azt jelenti, hogy én transzgén állatokkal dolgozom, és vannak olyan fényérzékeny fehérjék, pumpák vagy csatornák, amiket a vírus segítségével képes vagyok az agyba belejuttatni, itt a vírus segítségével kifejező az idegsejt, és hogyha egy génmódosított egérben történik mindez, akkor meg tudom mondani, hogy pontosan milyen sejtpopulációt akarok én megfertőzni, hogy mondjuk én a keratinin pozitív sejtekkel foglalkozom, a keratinin egy kálciumkötő fehérje, és én csak ezeket a sejteket vizsgálom, ezért az én egérpörzsöm egy káretinénkre egér, vagyis amit beinjektálok vírus, az csak is kifizárólag azokban a sejtekben fog kifejlődni, ami káretinint tartalmaz, és a vírus nem csak hogy kifejeződik, hanem megtermelteti az idegsejttel ezt a fényérzékeny fehérjét, amivel én képes vagyok egy adott hullámhosszúságú fény segítségével gátolni vagy serkenteni a sejtet, ugye az adott agyterületet gátolni vagy serkenteni tudom, vagy az adott agypályát, és meg tudom nézni, hogy én a mediális prefrontális kéregés a középfői talamusszal foglalkozom, hogyha a középfői talamusznak a kárténpolyti sejtjét stimulálom, akkor a mediális prefrontális kéregben milyen változások mennek végbe. Én alvással foglalkozom, az alvás ébrelét szabályozásával, és látom azt, hogy talán ez elég köztudott, hogy az alvásunk alatt a delta-oszcilláció, ami nagyon jelentős, és azt vizsgálom, hogy a delta-oszcillációra milyen hatással van, milyen sejtek aktiválódnak, milyen időintervallumban aktiválódnak, milyen erősséggel aktiválódnak, vagy épp gátlódnak, és hogy maga hogy modulálódik a hálózat.
Na most hagyjuk a hallgatókat egy kicsit megemészteni, amit eddig hallottak, úgyhogy inkább zenéljünk egy kicsit. Ugye adott nekem egy listát, mindjárt megnézzük, hogy mi ebben az első, azt mondja, hogy valami jazz, swing a la Django?
Igen.
És mi a Mimóza, ő az előadó?
Nem, az a dal címe.
Ez a dal címe.
Swing a la Django, az egy együttes, ez egy magyar csapat, ők cigány származású zenészek, és igen, nívós, nagyon magas minőségű zenét játszanak, igazából ötvözik a swinget, a bossanovát, a jazzt és a kicsit a folklort, és belerakják a maguk kis stílusát, és egy igen izgalmas produkciót mutatnak mindig. Úgyhogy ez egyik kedvenc számom tőlük.
Akkor hallgassuk a Mimózát. Thank you. Visszatérve megint a sűrű tudományhoz, ennek, amit csinál, ennek a jövőben lesz valamilyen gyógyászati jelentősége, vagy ez a megismerés oldal, tehát, hogy tanulunk valamit, tanulunk valami újabbat az emberi agyról, és még nem látjuk azt, hogy mi lesz ennek esetleg a gyógyászati, vagy az orvostudományban felhasználható része. Tehát ez egy alapkutatás jellegű.
Ez egy alapkutatás, igen. Szóval egyszerre célom az inkább, hogy én hálózatkutató vagyok, tehát igazából a hálózatot próbáljuk ezáltal jobban megismerni, viszont a hálózaton belül vizsgálok egy olyan agyi faktort, ami ezt a prefrontális kérekben végbemenő aktivációt okozza, és rengeteg számos szakirodalom van arról, hogyha ennek a faktornak a szintje állatban vagy humánban megváltozik, tehát hogy nem termelődik annyi, akkor nem tud ez a pálya olyan aktív lenni, ami megvalósul abba, hogy az alvás ébrelét szabályozás az nem megfelelő, tehát hogy felborul az alvási ciklusa, hogy a mély és a felszínes alvás az nem olyan jó, illetve hogy maga ugye az alvás részben azért is fontos, mert ilyenkor tárolódnak a nap folyamán végbe ment plasztikus változások, és főleg a prefrontális kereg, ami nagyon fontos a kognícióban, és így nem olyan jó az agyi folyamat, és ezeknek az embereknek nem olyan jók a kognitív funkciójuk. Ugye időskorban például ebből a faktorból nagyon kevés termelődik, vagy kevesebb, ezért is van az időskori elbutulás, tehát hogy már lassabban fog az agyuk, elfelejtenek dolgokat, ez a faktor miatt van, és ezt a faktort én vizsgálom. Tehát valamennyire ezáltal hozzá segíthetek egy precízebb gyógyszer kidolgozásához, úgyhogy ez egy alapkutatás, de talán nem is áll annyira messze egy gyógyszer kifejlesztésétől.
A kutatócsoportban, amiben dolgozik, abban vannak más ilyen fiatalok is, vagy inkább idősebb ebből áll?
Elég fiatal amúgy a csapat, tehát az én főnököm, a csoportvezetőnk is a 40-es éveiben jár, tehát nincs is köztünk ugye sok szerencsére, és igazából a legfiatalabb tagunk is talán 24-23, tehát hogy így a 20-as évektől a 40-es évekig mozgunk, és ez érződik is, hogy egy fiatalos csapat. Az én főnököm, aki egyben a doktori témavezetőm is, ő egy rendkívül okos, művelt ember, és elképesztően nagy szakmai tudása van, és bár fiatalnak számít ugye a szakmán belül, de abszolút nem érezzük rajta, hogy nem egy 70-60 éves idős professzor úr. Talán ez jobb is, mert sokkal alkalmazkodóképes, nyitott az új technikákra, és emellett még ugye ő is fejlődik, és így nagyon izgalmas, hogy együtt tudunk fejlődni, ez a labor együtt fejlődik.
Az idegtudomány borzasztóan érdekes dolog, és én nem tudom, illetve hát körülbelül sejtem, hogy az elmúlt 40-50 évben mennyit fejlődött. Én még emlékszem arra, hogy az orvosira járó valamikori iskolatársaim, azok szóltak akkor, amikor Szent Ágotai János tartott előadást az agyról és az agy működéséről, hogy gyertek át meghallgatni, mert az öreg fantasztikus. És átmentünk és meghallgattuk Szent Ágotait, amint hatalmas autópálya kereszteződéseket vetített föl a vetítővászonra, mutatván, hogy így működnek az idegsejtek, és nagyon kassz volt. Szóval azóta azért nagyon sokat fejlődött, mert akkoriban ezek a módszerek még, amit most használnak, ezek nem léteztek, azon kívül egy számítógép, ami körülbelül annyit tudott, amennyit a régi telefonom tudott, az elfoglalt három emeletet egy nagyobb épületben. Szóval borzasztó sok eszköz van a mostani kutatók kezében. Hozzáfér nagy műszerekhez?
Igen, de annyit még egyszer tenni Szent Ágotai tanár úrra, hogy nagyon izgalmas az, hogy ön még ezt hallgathatta, vagy hát őt hallgathatta, és én például a Szent Ágotai János Idegtudományi Doktoriskola hallgatója voltam, tehát ez is mutatja azt, hogy ő mennyire egy nagyszerű ember volt, és hogy ő mennyire nagy névnek számít. Igen, az elektromány nagyon sokat fejlődött azáltal, hogy a maga az elektronika, illetve ezek az eszközök milyen iszonyatosan nagy fejlődésen mentek át, de az idegtudományon sokkal nagyobb a dobot, hogy a genetika mennyit fejlődött, és hogy ezáltal képesek vagyunk genetikailag módosított állatokat vizsgálni, vagy hogy képesünk vírusokat injektálni az agyban, és ezáltal modulálni. Szerencsére egy nagyon jól felszerelt laborban dolgozom, nagyon, nagyon nívós gépparkunk van, és szerencsére mindenhez hozzáférek, illetve a Koki-ban még az is nagyon jól dolgozom az intézetben, hogy van egy nagyon fejlett Nikon gépparkja, tehát hogy nagyon magas minőségű a képalkotó technikák, és igen, több milliós, több 10-20 milliós eszközökkel is dolgozhatok. Emellett elektromikroszkóp is van, rengeteg fluoreszcens mikroszkóp, úgyhogy tényleg meg a maga az elektrofiziológia is, amit szükséges. Egy olyan géppark van a hátunk mögött, amit használtunk, amivel azt mondhatom, hogy könnyű így jó idegtudósnak lenni, és könnyű így publikálni, mert nem kell más intézetbe menni, vagy futni az eszközök után.
Annak idején, amikor én egyetemre jártam, akkor a kisebb műszerekhez hozzányúlhattunk, a nagyobbakhoz már csak a tanársegéd legfeljebb, és őt se engedték mindenhova oda, mert voltak ilyen fétisnek tekintett nagy műszerek, amit csak a professzor urak kezelhettek esetleg, ők is csak ritkán nyúltak hozzá, ugye ez a dolog szerencsére változni látszik mostanában. Most ahhoz, hogy egy tudományos publikációt előkészítsen, vagy részt vegyen bele, vagy megírjon, ahhoz azért nagyon jól kell tudni angolul, legalábbis ezt a szakmai nyelvet. Hol tanult angolul?
Vannak német rokonaim, illetve én általános iskolában csak németet tanultam, tehát nekem a német volt a nagyon erős alapom, és gimnáziumban egy angol tagozatra mentem, vagy hát főként az angol volt túlsúlyban, pont ezért is, mert tudtam, hogy mennyire fontos az angol, és ott kezdtem el az angol tanulni, de teljesen mást egy szakmai angolt beszélni, és egy hétköznapi trécselős angolt beszélgetni. Teljesen más mondatokat használunk, szavakat, illetve nyelvtant. Hát nagyon elengedhetetlen, tehát hogy angol nélkül nem lehet publikálni, nem lehet kutatni, szakirodalom csak angolul van, igazából minden program, amit használok, angol, tehát hogy nincs is szinte magyar program, amit használok, illetve mivel dolgozik külföldi kolléga a laborunkban, ezért a laborélet jelentősen angolul folyik. Már nálunk nem olyan jelentős, hisz a kolléga, ha nem mindig van ott, akkor nem fogunk angolul beszélgetni egymás között, de vannak olyan laborok, ahol sokkal több külföldi kolléga van, és egy állandó igazából az angol, és talán magyarul nem is esik szó egy egész napon keresztül, de az, aki idegtudós akar lenni a manapság, az elengedhetetlen, hogy angolul beszéljen, és talán még engedhetőbb a szakmai angolnak az ismerete.
Hát ugye mostanában a diákok számára megnyílt az a lehetőség, hogy elmehessenek külföldre is tanulni, ugye az Erasmus meg az Erasmus Plus az tényleg lehetőséget teremt arra, hogy fél évet, egy évet valaki egy kiválasztott külföldi egyetemen el tudjon tölteni. Ezt annak idején sajnos nekünk még nem működött, hogyha az ember itthon volt kénytelen elsajátítani ezt a nyelvet is. És sikerült az egyetemi időkben valamilyen külföldi ösztöndíjat kapni?
Nem, én nem szerettem volna külföldre menni, akkor még nem is volt rá annyira lehetőségem, illetve én kicsit nehezen ismerkedő ember vagyok, és számomra ez nagyon nagy lépés lett volna, de szerintem nagyon-nagyon hasznos, és így visszanézve már bánom, hogy ezt nem léptem meg. Ugye lehet menni hosszabb és rövidebb Erasmusokra, lehet egy hónapra, de akár három hónapra vagy fél évre is menni, és illetve a nem csak ugye ez az egyetemi képzések alatt, a BSC vagy az MSC alatt, de lehet a PhD képzésre, tehát a doktori képzés alatt is Erasmusra venni. Tényleg mindenképpen hasznos, mert más az, hogy nagyon, nekem is a passzív tudásom nagyon erős, tehát hogy a írni és olvasni az minden megy, de amikor így rögtönözni kell, és csak úgy angolul csacsogni, vagy beszélgetni, az nyilván csak akkor megy, hogyha az ember gyakorolja, és ez nagyon könnyű, hogyha az ember kimegy külföldre, plusz ugye sok új technikát tanulhat meg ezáltal.
Akkor most egy külföldi művész következik. Ugye, Aletta kérése szerint Miles Davis, Blue and Green. Valamiért azt hittem, hogy Miles Davis az inkább az én korosztályomnak, vagy a nálam legfeljebb kicsit fiatalabbaknak a kedvence, de ezek szerint a mostani ifjúság is szereti. Időnként meglepődöm egyébként azon, hogy nagyon fiatalok, akikkel itt beszélgetek, azok mondjuk Beatles szeretnének hallgatni. Például aki, tehát szintén a Beatles 60 évvel ezelőtt bukant föl. Az én fiatal koromban egy 60 évvel korábbi zenekar az már olyan mértékben elavult volt, hogy meg se lehetett hallgatni, ezeket még lehet. Na visszatérve arra, hogy zene, ugye szeret ezek szerint zenét hallgatni, és ráadásul jazz-t. Van ideje elmenni a jazz koncertre néha?
Igen, bár nem annyira sok időm van, és ugye sajnos a Covid így keresztbe is rakott a jelentősen a koncert élménynek, de nagyon, nagyon szeretem a jazz koncerteket. Szerencsém volt több nagyobb vagy híresebb előadónak a koncertjén részt venni, de nagyon szeretem a jazz. Nem tudom, hogy ezt szeretek ifjúságnak, de szerintem most már egyre nagyobb az éjség a bennünk fiatalokban, vagy fiatalok generációban, hogy minőségi zenét hallgassunk, és talán, hogy igazi hangszereket halljunk be. Nagyon szeretem a modern zenéket is, de nekem nagyon hiányzik belőle az igazi hangszer, és nekem nem tudja azt az élményt visszaadni, mint amikor egy trombita szólót, vagy egy szaxofon szólót hallok, vagy az, hogy látom, hogy a zenészek hogy játszanak egymással, és hogy teljesen voltunk olyan koncerten, ahol igazából a harmonikás teljesen elkezdett játszani egy darabot, vagy egy gondolatét is elkezdett teljesen más játszani, vagy kivinni belőle, és ez egy olyan élmény volt, hogy ő játszik így velünk a közönséggel is, és magával a zenével is, hogy ez nekem hiányzik a mai modern zenében is. Nekem egy fáradt napon vagyok, akkor nekem igazából ez ami meg tudja adni a pihenést és a lenyugvást.
Ez egyfajta hobbi, jazzzenét hallgatni.
Igen.
Azt olvastam annak idején a kérdésekre adott válaszából, hogy szeret sütni.
Igen.
Otthoni laboratóriumban némi kémiai kísérletet elvégezni, ül is a sütés. Mit süt?
Hát és...
Ez a műsor közvetlen karácsony előtti napon megy pénteken. Holnapra süt valamit? Egy karácsonyra?
Igen. Hát eléggé fel van adva a lecke, mivel én glutén és laktózérzékeny vagyok, a férjem pedig inzulinrezisztens, úgyhogy nálunk egy elég alternatív életmód van ezáltal, de imádok sütni, süteményeket, és most próbálok egy új receptet ki, amit nagyon izgulok, mert mákból van az egész tészta, igazából egy mák habcsok, csak cukor nélkül, és egy citromos krémmel töltöm meg, de imádok igazából a konyhába kísérletezni, mert sokszor az idegtudományban nagyon nagy kreativitást igényel a kísérletezés, de azért megvannak a keretek, és imádom, hogy a konyhában nincsenek keretek, nem szabályoz engem semmi, és játszhatok az ízekkel, a formákkal, és bár főzni is nagyon szeretek, de igazából sütni imádok nagyon, és szeretem az újabb kihívásokat, hogy újabb formákat, ízeket, vagy egyre nehezebb technikákat próbáljak meg.
Ezért mondtam, hogy a konyha az egy laboratórium, tehát
igen, igen.
Fizikai és kémiai kísérleteket végez, és a végén kijön belőle valamit, vagy ki kell dobni, vagy meg lehet enni, mert többnyire inkább hiszem, hogy meg lehet enni.
Hogyne, ugye a mai modern, a fine dining, ugye a ma, ami főleg az éttermekben sokszor vannak a kémiai, olyan kémiai reakciók, amik pont ilyen vegyészetre építenek, és most már azt számítanak újdonságnak, és eladhatónak, hogy egyre jobban beleviszik a vegyészetet, és ezeket a tudományos dolgokat, és úgyhogy igen, most már valahol szó szerint is a konyha az egy laboratórium.
Igen, hát végül is egy kenyérpirítóban is egy olyan kémiai folyamat zajlik, amikor az ember megpirítja a kenyeret, aminek az eredménye nagyságrendekkel javítja az eredeti állapotot egy darabig. Aztán, ha tovább folytatjuk ezt, akkor szén lesz belőle, akkor már nem lesz annyira finom a dolog. Főz is, vagy csak süt?
Mindkettő. De a sütésben talán jobb vagyok.
Szívesen.
Szívesen, igen.
És a férjei szívesen fogyasztja, amit csinál.
Igen, igen. Igen, szerencsére.
Szintén voltak ilyen kérdések is, hogy mi van a bakancs listáján. Tehát ott ilyen utazós dolgok voltak, hogy végigutazni egyszerűen a Transzibériai Expressen.
Igen.
Ez még hátra van?
Ez minden, amit ott meséltem, vagy vágytam, az minden hátra van.
Ez elutazni Perúba?
Az nagyon, hát az ugye nagyon az felkészülés, hogy ugye felmersen valaki a Machu Picchuhoz, hisz ugye ott sokkal ritkább is a levegő, ott több hetet kellene maradni az alaptáborban, így nem csak igazából egy fizikai felkészülést kíván, hanem egy anyagi felkészülést is kíván, de talán a transzibériai az könnyebben megvalósítható lenne, ha nem lenne most egy háborús helyzet, de úgy érzem, hogy az életemben ez még talán meg fog valósulni.
De Peru messze van. De a sarkifényt megnézni, amit szintén kívánságként jelölt meg, az nincs annyira messze.
Az nincs, igen.
Igazából egy 2,5 órás repülőúttal már elérhető egy csomó olyan hely, ahol ilyenkor télen már jól látni a sarkifényt.
Igen, itt a repülővel van a baj. Én nem szeretek repülni, nagyon félek a repüléstől, úgyhogy az Erasmus azért is volt egy kicsit odázva, és a külföld, mert nagyon rettegek a repüléstől, és a külföldi konferenciára megyek, az teljes felkészülést kíván, hogy én a repülőre felmenjek, és végigcsináljam az utat.
Képzeld, hogy van Pesten egy kis cég, akik azzal foglalkoznak időnként, hogy profi pilóták, volt és jelenlegi légiutaskísérők megpróbálják eloszlatni az emberekben azt a pszichológiai félelmet, ami a repüléstől távol tartja őket. Tehát be lehet hozzájuk jelentkezni, és részt venni egy ilyen kurzuson, ahol arra edzik az embereket, hogy ne féljenek a repüléstől.
Hát ez szuper, csak hogy én az áttereket nem bírom.
A riporton kívül majd elmondom, hogy hol. De hát mondjuk Perúba eljutni hajóval eléggé reménytelennek látszik, amire soká tartom.
Igen, az talán veszélyesebb is, mint repülővel átrepülni az óceán felett.
Manapság a hajók is azért már elég biztonságosak. Viszonylag ritkán hallani azt, hogy egy nagy óceánjáró elsüllyedt volna, vagy baj a történet. Van ilyen, hát persze, az embernek az óceán és a fejére esett egy tégla. Megint egyedzen élünk, akkor itt sorban nekem az van kiírva, hogy Balázs Neumann Trio. Az jó lesz?
Igen, igen.
A My Noir Blues.
Igen, Borbély Mihállyal.
Thank you. Visszatérjünk a kutatói létnek a komolyabb világához. Ugye nőként, kutatóként elérni valamit, én azt hiszem, hogy most már talán könnyebbedik, de mennyire érzi ezen a területen az üvegplafont?
Hát ez nehéz kérdés, és...
Mennyire férfias szakma például a neurobiológus?
Nagyon, nagyon, nagyon. Tényleg, talán az elektrofiziológia, amit választottam, talán az még jobban férfiasabb, itt elektronika. Talán az egyik legnehezebb idegtudományi vizsgálommódszert választottam, hisz nem csak a biológiához kell értenünk, hanem elektronikához, matematikához, fizikához. Jelenleg tanulok programozni, tehát, hogy már programozni is tudni kell, és ugye ez főként a férfiak, akik jönnek, a villamosmérnökök, a gépészmérnökök, az elektronikusok, főként ők uralták nagyon sokáig ezt a pályát. Jelenleg nagyon sok női kutató van amúgy, az egyetemeken is most más, szinte sokkal több a biológián a nő, mint a férfi. Csak az az érdekes, amikor az ember eljut a kutatóintézetbe, akkor már nagyon sok nő van, de mégis azt látja, hogy talán a magasabb szinteken, a beosztásokban mégis inkább mindig férfiak vannak, de talán most már nőként könnyebb, nincs akkora megkülönböztetés, mint régen, igazából most nem...
Az ember azt gondolhatná, hogy éppen ebben a szakmában mindenki tisztában van vele, hogy attól, hogy a nőknek az agya néhány grammal kisebb, mint a férfiaké, a fizikai méretük miatt, ettől még nem működik másképp.
Igen, plusz vannak olyan tudományos cikkek, nem jelent meg egy, hogy megvizsgálták, hogyha nők és férfiak csinálják meg ugyanazt a tesztet az egerekkel, tehát ugyanaz a kísérleti felelés, csak az egyik csoporttal a nők kísérletezett, a másik csoporttal meg a férfi kolléga kísérletezett. Azt ugyették meg, hogy a női kolléga által végzett több száz kísérletben az állatoknak sokkal alacsonyabb volt a stressz szintje, sokkal jobban kiértékelhetőek voltak az adatok, mert hogy a nők sokkal finomabban nyúlnak az egerekhez, valahogy egy olyan kisugárzása volt, hogy az egerek nem féltek annyira, könnyebben megnyugodtak, jobban készhez szoktak, és hogy tényleg a férfiak erőteljesebben nyúlnak oda, vagy talán a nagyobb kéz, és hogy tudományos cikkek szólnak arról, hogy nettó nyeremény az, hogy a nő kísérletezik. Mert mindig a főnököm szokta azt mondani, hogy a nőknek van ilyen finom keze, és azokat az elektrofiziológiában az a sok kicsi finom mozdulatot, amit csinálnunk kell egy beültetés során, az egy nőnek tényleg könnyebben megy, mert nagyon pici helyeken kell nagyon kis csatlakozókat illeszteni, úgyhogy nem hiszem, hogy bármi megkülönböztetés van. Amennyi maradt, az elmúlt korokból származik, de nőként tényleg nehezebb, és szerintem nőként már az egyetemi szinten már találkozunk fennakadásokkal, legalábbis én sajnos bőven jutott negatív élmény ezzel kapcsolatban. Talán most már egy magasabb szinten kevesebb, jóval, de nem mondhatom azt, hogy zökkenőmentes női kutatónak lenni.
Iskolában valaha, vagy a közvetlen családi környezetében találkozott olyan nézetekkel, hogy hát, lányom, az egy fizika, matematika, ilyesmi, nem biztos, hogy neked való, tanuljál inkább valami egyszerűbbet, történelmet, vagy magyar irodalmat, miért kell ilyen természettudományokkal foglalkozni? Volt ilyen megközelítés?
A családom nem, ők nagyon-nagyon támogatóak, igazából... Én nem mondom, hogy nem lepődtek meg, hogy elektronikát és elektrofiziológiát csinálok, de abszolút támogattak, és látták, hogy potenciálisan megfelelhető vagyok erre. Volt a környezetemben olyan, sajnos egyetemen, aki tanárom azt mondta, hogy menjek vissza sütni, minek nekem elektrofiziológusnak lenni, úgyhogy igen, sajnos találkoztam ezzel, hogy az én helyem a konyhában van, a gyermekek mellett, nem pedig a kutató intézetben.
Jó, igen, de miért ne lehetne valaki egy gyerek mellett is kutató akár például?
Igen, mint a kizárna kettő.
Semmi nem zárja ki ezt a dolgot. A Másik pedig, hogy én például nagyon-nagyon nem szeretem azokat a kifejezéseket, amikor azt mondják, hogy XY kutatónő. Az illető kutató történetesen nő, de ettől kutató ugyanúgy, ahogy tanár, és aki történetesen nő, vagy orvos, aki történetesen nő, nem orvosnő, nem mondjuk azt, hogy orvos férfi. Orvosban magában benne van az, hogy ő egy férfi. Hát nem. Orvos, 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 színész, 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 aztán te az egyik nő, a másik férfi, vagy mostanában esetleg egyik se. Ezt is mindenkinek hagyjuk meg a saját választásának, hogy ő akar lenni bármelyik. A jövő milyen tervei vannak? Tehát ugye elkezdett egy kutatói pályát a kokiban. Most mi az, amit ott igazából el lehet érni, vagy el szeretne érni?
Én most pont egy ilyen határ elején állok, vagy egy határsáv átlépésére készülök. Én ugye a Semmelweis Egyetemen doktorálok. Már nem vagyok hallgató, tehát hogy igazából nekem annyi dolgom lenne, hogy megírjam a cikket és a disszertációmat. Jelenleg ez is történik, és ezután én postdoc leszek. Történt úgy, hogy maradok a laborban, továbbra is dr. Mátyás Ferenc alatt, és ezáltal hallgatókat irányítok, és önállóan viszek projekteket. Igazából most is ezt csinálom, csak nem léptem meg azt a szintet, hogy ez ténylegesen kimondható legyen. Vagy hagyom az alapkutatást, és elmegyek egy gyógyszergyárba, vagy egy külföldi pálya. Igazából nem tudom jelenleg, hogy mit szeretnék. Talán a bőség zavara van, vagy az se. Nehéz dönteni. Szeretem, ahol vagyok. Ez egy stabil, jó labor. Nagyon régóta vagyok ott, tehát 6 éve erősítem már a csapatot. Talán vágyom egy kis változásra most már, tanulnék új technikákat, de tényleg nem tudok erre egy konkrétat mondani. Annyi biztos, hogy kicsit most már kezdek besokalni az állatkísérletektől, úgyhogy lehet, hogy átmegyek egy kicsit másabb szintre, de nagyon vonz például a gyógyszer kutatás is, hogy tényleg egy gyorsabban hasznosuló kutatási folyamatokat vigyek.
Én nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm.
Horváth Magyar Alettával beszélgettem, elektrofiziológussal, és kívánok a hallgatóknak boldog, békés, nyugalomban töltött karácsonyt. Köszönöm szépen Bicó Tamásnak a technikai segítséget. Grossmit Pétert hallották a Rádió B és Tehetségek című műsorában. Viszonthallásra!
Köszönöm!